Negyedik fejezet. Felkapta a teljes kannát a nyaraló fiú, és már indult is. Hosszú árnyékot vetett még a közeli ház oldala és az útszéli facsoport. Kacsák ballagtak csapatban, amíg a tyúkok egyesével csipkedték a füvet az árokparton. Gyöngytyúk is akadt közöttük. Megkedvelni sohasem tudta őket. A főútra érve a templom felől kutyaugatást és karikás pattogását hallotta, ahogy ballagva érkezett a népes csorda. Elbökte magát a vezérállat, bele a falusi reggelbe. Szélesre tárultak a porták kapui, üres tőgyű tehenek ballagtak ki komótosan. Ilyenképp jutottak az utcára az öreg gazda kerekképű marhái is. Még tárva nyitva állt a nagy kapu, azon fordult be a fiú. Egybefüggő, hosszú, takaros udvara volt a háznak. Nagyot köszönt, ahogy benyitott az utolsó ajtón, de csak néma csend fogadta. Kedves illat csapta meg az orrát, úgy, hogy körbe is lesett. A szegletben megbúvós telázsin több vödröt is megtöltött a hajnalban fejt tej. Letette a kannát a viaszkos vászonnal takart asztalra, és gondolkodás nélkül kifordult a nyári konyhából. Ahogy a gazdasági udvar felé indult, dühösen rávicsorodott a nagytestű kutya. Tartott tőle. Még úgy is, hogy láncon volt a hékás. Kerülte is nagy ívben. Hangosan köszönt az istáló ajtajában, mert hallotta bentről a parasztember neszezését. A házigazda barátságosan köszönt vissza. Vasvillát markolt, azzal hányta a szénát. A legényke csendesen szemlélődött, sose hatott rá jobban illat, mint a tehén istálóé. Nem különböztette meg az egyes szagokat, az összhatást vágyta vissza az évtizedek múltán is. Egyenként rákérdezett minden apróságra, amit csak kíváncsi szeme fel tudott fedezni odabent. A gazda szívélyesen felelgetett. A vasvilla és a gerebje nyele fáradt koppanással dőlt a vályok falnak. Az előső udvarba tartva a paraszt erélyesen rászólt a fenekedő kuvaszra, mire az maga alá csapta a farkát, és méltatlankodva besonfordált az olba. Újfent nyikordult, nyílt az ajtó, és a gazda már mérte is a kannába a friss tejet. Túró és tejföl is volt eladó, de most csak tejet kellett vennie. Nagyot köszönve lépett ki az udvarra, de a paraszt némán utána lépett, és kikísérte egészen az utcáig. Becsukta a fiú mögött a nagykaput, helyre tette a keresztrudat. Hazafelé valahogy mindig göröngyösebbnek tűnt a földút, minden lépés után löttyent egyet a tej. Felsóhajtott a legény. Nagy az ő bánata. Nagy sokára végül is csak megállt, és mielőtt meghúzta volna a fehér italt, alaposan körbenézett. A fedőt már vidámabban tette a helyére, és nagyosan törölgette meg kezével a száját, mint aki jó munkát végzett. Visszatért a kis utcácskába, és ahogy nyitotta volna a vasalt kaput, egy árva szőrgombolyakon akadt meg a szeme. Kíváncsian legugolt, és kezébe vette a meleg puha kis testet. Hiszen ez egy picinke kutyus, tám még lábra sem bír kapni. A csöpség valósággal beleolvadt a fiú tenyerébe, ahol biztonságban érezte magát. Halkon kattant a bejáró, és a fiú maga mellé tette a teáskannát, ahogy leült a napsütötte gangra. A csöpséget csak az ujjával merte végig simítani, nehogy kárt tegyen benne. Nézte, nézte ámulva, és mindjárt barátjává fogadta. Ha megnősz naphosszat, együtt fogunk majd csatangolni, és közösen fedezzük fel a világot. Most viszont gyengetök mag vagy még, de nem baj, majd erőt öntök beléd. A kannáról levette a fedőt, és öntött bele egy keveset. Újja végét beledugta a zsíros tejbe, és egyesével a parányi szájba csöpögtette az éltető nedűt. Mohon nyelte az elixírt a vakacs, kiürült a fedő. Rámosolygott a kerőnapa még mindig csodaszép világra. Mint vérszomjas fenevad, úgy zúdult lánctalpán az exkavátor a vasalt kapu felé. Sötét lámbái farkas szemet néztek az áldozattal, és már vicsorította is rettenetes száját. A legény tenyeréből váratlanul felpattant, és a kapuhoz rohant a kutyus. Célnavékony hangján egetverő ugatásba kezdett, mi több, kibújt a kapu résén az utcára. Fogát csikorgatva ugrott neki a buldózernek, és vadul harapta, ahol érte. A távolból megérkezett egy közeli rokona a kegyetlen átoknak, és hitetlenkedve nézte a vakacs elképesztő bátorságát. Nem is mert közelebb menni. Feljajdultak apu előtt megtámadt csenevész vasakarat, és szégyenletes menekülésbe fogott. Hanyat homlott csörtetett utána a párja. Az öregasszony mindenre odafigyelt, így a macskák álmukból felkeltve is tudták az etetés idejét. Ahogy nyílt a bejárati ajtó, már surrantak is be rajta. Tálkájukban apróra zúzott, főtt csirkemáj illatozott. Elfogytak az utolsó morzsák is, véget ért az ebéd. Hálájukat törleszkedő dorombolással fejezték ki. Tudjátok meg, rúsnyadögök vagytok, becézgette őket a néne. Nevetve toppantott a lábával, és a macskák úgy lőttek ki mellőle az udvarra, minthogyha puskacsőből indították volna őket. Az angyalát, de egy reuma szaggató cudar hideg van odakint, gondolta, és már csukta is az ajtót. Csak nem maradhat ki egy nap sem. Nem volt kedvem hozzá reggel, megcsinálom most. Elő a fagyálóval. Hümögött, és a spájzban meghúzta a szilvapálinkát. Brrr! Ezután már nagy baj nem történhet velem odakin? Magára kapta a vastag jacket, kötött sapkát húzott a fejébe, és már lódult is. Gyakorlottan kapta kézbe az ajtófélfának támasztott vesszősöprűt. Úgy látszik, ma is hasra vágódhatott a postás, mert az egész környék tele van levéllel. A címzetek helyett most is én kaptam meg őket, hogy a rosszabb egye meg a feladót? Fürgén járt a keze, tisztult a járda, enni lehetett volna róla. Nyitotta volna a kaput, de hiába keresgélt a zsebében. Ej, a mindenét! Hát nem az ajtóban felejtetted a kulcsot. Bolond Teri, korholta magát. Most mehetek vissza érte. Öreg láb nem vélláb, hamar megjárta az utat. Az utcafronton sem volt sokkal jobb a helyzet. Kritikus szemmel lesett körbe. De sok lusta disznul, akik erre felé. Flancra persze mindig van pénz, de takarítani... Milyen bolond világot élünk? No, de elég legyen a zsémbelődésből. Megtáncoltatta a söprűt. Egyet jobbra, egyet balra, és már perült is fiatalosan. Végzett a rövidebb szakasszal, és visszaballagott a kapuhoz. A szomszédja kerítés elé merett. Hát én nem értem ezt a Gézát. Olyan rendes gyereknek ismertem meg. Szépen öltözött, a ház környékét is mindig rendben tartotta. Most meg lábszárig ér a lomb. Az udvarról nem is beszélve. Nem is tudom, mikor láttam őt utoljára. Várj egy kicsit, Tercsi, hadd gondolkozzunk, tám még tavasszal. Azt a mintapéldány cicababát se látni mostanság, mintha kihalt volna a ház. Szemből egy autó érkezett, és leparkolt a szomszéd kapu előtt. Idősebb férfi szállt ki, és visszafordult az ételhordóért. Nem csengetett. Kulcsa nyitotta ki a kaput, és már ment is befelé. Elkerekedett az öregasszony képe. Tűzre való vén satrafa legyek, ha egy kukot is értek az egészből. Ezek szerint mégiscsak van valaki oda bent, kezdett a szála kibogozásához. Géza pincér, akkor hogyan kerül a csajka az asztalra? Ide figyelj, Tercsi, ha kijön az a jó ember, nyakon csíped és kikérdezed. Az ételhordos férfi hármat kopogott az ajtón, és türelmesen várakozott. Hosszabb idő múlva fordult a kulcs a zárban. Szevasz, Géza, Feri bácsi vagyok. Kezet nyújtottak. A mai menü, sorolta, zöld borsóleves garuskával, sajttal töltött pulykamell rántva, csalamádéval, és két francia krémes. Megfelel? Köszönöm, de hiszen nagyon jól tudod, ezt én mind szeretem. Marika rendesen takarít és mos? Persze. Feri bácsi elvárta volna, hogy Géza beljebb hívja, ám hiába. Tolakodni most sem akart. A hétvégén ünnepeljük a vendéglő 25. évfordulóját. A régi kollégákat is mind elhívtam. Várunk téged is? Nem vágyom sehova. Jó nekem itthon. Géza sokat változott az elmúlt hónapokban, állapította meg Feri bácsi. Jó pár kilót magára szedett, de az arca ennek ellenére nyúzottnak tűnt. A szeme mit sem árult el a nagy bajból, a szófukarsága annál többet. Tán hippinek készülsz, próbálkozott a humorral az öreg. A hajad már rég eltakarja a füledet, és az arcszőrzetet is jóval több már, mint borosta. Hadd nőjön. Engem nem zavar. Hogyan tudnánk átbillenteni ezen a minden mindegy, önemésztő állapoton, tűnődött. Majd csak lesz valahogy. Bezárult egy újabb kör. Kár a gőzért. Facsorodott el az öreg, amúgy is rakoncátlankodó szíve. Akkor én megyek is. Fordult sarkon, és behúzta az ajtót. A kerítés egyik kőoszlopának takarásában fagyoskodott az öregasszony. De sokáig van odabent az a naplopó. Hogy a húzat kapja ki mielőbb. A végén még kövület lesz belőlem. Még egyszer meg kellett volna húzni a flaskát? No, de mindegy. Aha, ott jön kifelé az én emberem. Kedves gyermekem, szólította meg nagy merészen. Feri bácsi nem jött zavarba. Miben segíthetek, kedves öreganyám? Kis hián felcsattant az asszonyság, de rögtön észbe is kapott. Nyelvét csípősről édeskésre szelidítette. Tudod, édesfiam, én itt lakom a szomszédban, bökött fejével a ház felé. Hónapok óta nem láttam Gézukát, úgy aggódom érte. Tán nincs valami baj vele. Gondolkodóba esett a férfi. Az öregasszony egy fineszes huszárvágással próbálkozott. Ne légy zavarba, fiam! Szól is nyugodtan Teri mamának. Teri mama, nagy a baj. A nyár elején Géza egy éjszaka mindkét szemére elveszítette a látását. Ráadásul nem sokkal rá elhagyta a barátnője. Viharedzett teremtés volt az öregasszony, bírta a gyűrődést, de valahogy minden erő kiszaladt a lábából. Ösztönösen belekapaszkodott a férfi karjába, és ettől kissé zavarba is jött. Bocsánat, megszédültem. Ám a fonalat nem veszítette el. Láttam, fiam, egy ételhordóval mentél be az imént. Te segítesz rajta? Amennyire hagyja? Igen. Annak idején az én vendéglőmben dolgozott. És hagyja? Csillant fel a szeme. Alig. Eluralkodott rajta a letargia. Egyedül van oda bent? Igen. De ne haragudjon, kedves Teri mama, nekem lassan mennem kéne. A beszélgetés mindkettőjük számára váratlan fordulattal ért véget. Az öregasszony mindkét oldalról alszon puszilta Feri bácsit. Már erősen szürkült. Nyitotta volna a kaput, de mielőtt bement volna rajta, még egyszer visszanézett a szomszéd porta elé. A járda tiszta volt, enni lehetett volna róla. Farsangi buli lesz. Ki milyen merész öltözékben mer bejönni az osztályba? Ez volt a kérdés, erre fogadtak. Buliba megyek, jelentette be otthon a nagy kamasz. Kéne egy melltartó, harisnya és fejkendő is. Telik múlik az idő, semmi felelet. A kezében lévő szatyhorba nyúlt, itt van az egyik osztálytársam szoknyája. Nem túl sok, de akkor is nőnek öltözve megyek be a suliba. Bement a fürdőbe, és két nagyobb szivacssal tért vissza. Édesanyja továbbra is hitetlenkedett, de azért mozgásba lendült. Halomba gyűltek a kellékek, már csak be kellett öltözni. A szőrös lábon remekül mutatott a harisnya, a lapos mellkason vastagon dudorodott a melltartó. A keszek hátsó szoknya fette, a lábra vastag talpú cipő került, a hosszú hajat mintás kendő borította. Ahogy nyúlt a nagy kabátért, a szülők kétségbe esetten kérdezték. Valóban így akarsz elmenni? Hát persze, és kinézett az ablakon. Csak akkor indult el, amikor már tömeg várakozott a megállóban. Gyorsan szedte a lábát a lépcsőn. Alig fordult ki a kapun, és mit lát? Épp elment a busz. Ő pedig ott állt, talpig nőben. De nem fordult vissza. Furcsa érzés volt lányosan öltözve sétálni. Befújt a hideg szél a szoknya alá, igencsak meglepően. Egyre többen érkeztek a megállóba, furán néztek rá. Nem volt kedvére a mustra, hátraarcot csinált, és bemenekült a közeli kapuajba. Alig nyugodott meg zaklatott lelke, és már is egyik gyerekkori haverja közeledett a járdán. Behúzta a nyakát, szemérmesen nézett el a másik irányba. A szeme sarkából azért csak rásandított, és leritt az arcáról az értetlenség. A busz már messziről látszott, de ő csak az utolsó pillanatban merészkedett elő a kapuaj fedezékéből. Bizakodva pattant fel a csuklós végébe, hát ha behúzódhat az egyik sarokba, de csak a középső rúdnál volt hely. Egy férfi szobrozott ott, kénytelen kelletlen megállt vele szembe. Kínjában úgy pislogott jobbra-balra, mint egy szemérmetes szűzlány. Az utasnak viszont majdnem kiesett a szeme, úgy bámult rá. Alig, ha lehet még egy ilyen ronda nő a világon? Ebben akár egyet is érthettek volna. Nagy szerencsére a következő megállóba többen is leszálltak, kiürült a sarok. Mint a villám, úgy vágódott oda, így már csak a férfi sofőröket riogatta rémisztő külsejével. Kiszusszanta magát, átgondolta lehetőségeit. A főútvonalon, ahol leszáll, sokan lesznek. Jobb, ha a mellékutcákon közelíti meg a sulit. Ahogy befordult az iskola elé, már hallotta is a kiáltást az emeleti ablakból. Tényleg nőnek öltözve jön? Jókedvre derült a várható sikertől, no azért is, mert a kínos út végére ért. Belépett a kapun, és harsogva rohantak elé a fiúk. Hű, dedögös pipi, gyere egy kanyarra velem, unszolták. Ilyen kisfiúkkal nem foglalkozom. A lányok is előbújtak, és nem akartak hinni a szemüknek. A fiúk körbe legyeskedték az új húst, és mohó szemmel várták a kabát gombolást. Átörte magát az elképett tömegen, és a teremben az egyik haver arcába dobta kendőjét. Ő meg nyomban agyon csókolgatta a hőnvágyott terekét. A kabátért is lázas versengés kezdődött, és amikor levetette, akkor következett a lényeg. Felfedezték a minden osztálytárs kebel méretét messze felülmúló éket. Legalább négy fiú ugrott hozzá, hogy egymást ellögdösve macerálni kezdjék. De jó bögyöd van, cicuskám! Hű, de jó a feneked, aranyom! A kamaszos bohóckodás közben megérkezett az osztályfőnök is. Alig ismert rá tanítványára, de aztán ő is könnyesen nevette magát. A fiúk még mindig ott lihegtek körülötte, csak úgy csöpögött a nyáluk. Elégedetten tért be a mosdóba, és mindenki sajnálta a visszaváltozást. Csak ő nem. Rámosolygott a kelőnap a még mindig csodaszép világra. Mint vérszomjas fenevad, úgy zúdult lánctalpán az exkavátor az iskola elé. Sötét lámpái farkas szemet néztek az áldozattal, és megújult erővel nekiesett. Odajött távolról a kegyetlen átok egy közeli rokona, és élvezettel nézte pusztítását. Tán rövidlátó lehetett, mert egészen közel ment hozzá. Összefonódott a két holt lélek, és hamarosan egyszerre üvöltött fel két mindenre elszánt vasakarat. Ketten mentek a harcba egy ellenében. Bírta szegény, amíg bírhatta, de a két vaspofa végül is kemény kőfejébe verte a sorsát. Amint apadt hatalmas teste, úgy fogyott a kitartása is, amint hanyatlott a nap, úgy szivárgott el belőle az értető erő. Ne, 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 nyöszörögte alig hallhatóan Géza. Reggel után a konyhában matatott. A spájz mindkét oldalán állt egy stelázsi. A baloldali állványon melmagasságban tartotta a felszeletelt kenyeret, a savanyút meg az alatta lévő polcon. A felvágott és a margarin a hűtőből került elő. Elvett egy nagyobb tálcát a konyhapultról, és leült az asztalhoz. Nem bajlódott a szendvics készítéssel. Szép sorjában mindenből harapott egy falatot, a kennivalót pedig ujjával juttatta el a szájába. Minél gyorsabban, a legkevesebb gonddal legyen túl rajta. Amikor végzett, kezével a tálcára seperte, és a mosogatóba szórta a morzsákat. A Nescafé-hoz amúgy is forró vizet kell engedni. A fölösleg majd leviszi őket a csatornába. Teli talppal visszacsoszogott a hálóba, és közben mindvégig húzta ujját a falon. A párna és a paplan úgy volt, ahogy hagyta, és úgy is marad estig. Ő legalábbis nem akarta bántani. Kibújt a pizsamából, és hányavetin az ágyra dobta. A nappal viselt ruhát rendszerint a szőnyegen tartotta. Abban a sorrendben húzta magára a darabokat, ahogy a kezébe akadtak. Ezekkel sem bajlódott sokat. Színfolt volt-e számára bevásárló, mosni és takarítani járó hölgy? Ha nem is akarta, többet ártott Gézának, mint amennyit használt. Már megint kifordítva vetted fel az oknit, de még a pólót is, jegyezte meg jó indulatúan. Vedd csak le, majd visszafordítom. Mindenből persze soha nem lett semmi, mintha a ruhákat le sem lehetett volna robbantani róla. De másképp is elhanyagolta magát. Már egy hete ugyanaz a ruha van rajtad. Ez is egyre gyakrabban hangzott el. Könnyű neked, Marika, mert te látsz, jött kapásból a válasz. Se önmagával, se a segítségére jövő nővel nem jutott egyről a kettőre. Beszélgetésüket mindinkább csak a legszükségesebb frázisokra korlátozták. Érezte ő, hogy ne érezte volna, hogy nem jó ez így, de semmiben sem tudott megkapaszkodni. Csúszott egyre mélyebbre. Mit adhatok még, Teri néni? Érdeklődött a kereskedő. Azt hiszem, minden megvan már, úgyhogy benyomhatja azt az összeadó gombot, húzta elő a pénztárcát a szatyor aljából. Tessék a számla. Mondd csak, fiam, mennyit akarsz legombolni rólam? Hát, sajnos nekem se adják ingyen az árut. Jól van, no, nem is azért mondtam. Perdült ki a pult mögül, hogy feltöltse az árut. Látszott rajta, hogy élvezi a munkát. A polcon katonás rendben sorakoztak a befőttek, de nem csak a keze járt szaporán. Majdnem kiment a fejemből, kedves Teri néni. No, mi az? Tám még többet is adtam a muszájnál. Azzal nem volt hiba, más a gond. Mi a baj? Hajnalban jövet találtam egy kidobott kiskutyát. Nem volt szívem ott hagyni. Elhoztam magammal. Most a raktárban van egy dobozban. Nagyon szép teremtés, gazdát keresek neki. Ej, fiam, mit kezdek én azzal a kutyával? Van két mihaszna macskám, el vagyok én azokkal. Gondoltam, hát ha. De a mondatot nem fejezte be. Minden a helyére került a szatyorban, és már indult is az ajtó felé. Viszontlátásra, Teri néni! Derékember vagy, fiam, és távozóban megveregette a kereskedő vállát. Útban hazafelé elkezdett szemerkélni, hűs szél csapott az öregasszony arcába. Micsoda bolond idő! Elég lengén öltöztem, nehogy még a végén megfázzak, dünnyögte, és megszaporázta lépteit. Szinte már a kapuban volt, amikor hirtelen megtorpant és visszafordult. Csilingelve nyílt a kisbolt ajtaja. Jó napot kívánok, Teri néni, tán elfelejtett valamit. Hagyd oda, fiam, másról van szó. Megvan még a kiskutya? Az imént jártam hátul, remélem azóta nem oldott kereket. Na, nézzük meg mi hamarabb, és már nyomult is a raktárajtó felé. Úgy szaladt be, mintha kergették volna. Szatyrát ledobta az első székre, és már hajolt is a kartondoboz fölé. Mi ez? Egy szőrös kifli? A kereskedő szóhoz sem jutott a meglepetéstől. Nem, mintha probléma lenne, de akkor ezt megbeszéltük, ugye? Folytatta Teri néni. De hogyan akarja magával vinni? Tán nem tud lábra állni. Miért nem mondtad előbb? Már hogy ne bírna, még a macskát is fel tudja gergetni a fára. Ne tereld el a szót, fiam, inkább állíts össze neki egy kis útravalót. És már terelte is a pult mögé, amin aztán szép sorjában gyűltek a dobozok. Tessék, ez mind a kutyusé. Még csapj hozzá 15-ek a szalámit is. Hamar meglett vele a kereskedő. Rendben is lennénk. Akkor számolj, fiam. Hogyan tetszik gondolni? A cég ajándéka. Sőt, záróra után házhoz szállítom. Mit gondolsz felőlem, tán nem bírom el. Cipekedtem már nehezebbet is. Adjál csak egy szatyrot, holnap visszahozom. Amíg a boltos a táskáért szaladt, az öregasszony besúrant a szalámival a raktárba. A kutya még mindig szúnyókált, de csak az orra alá kellett nyomni egy vastagabb szeletet, és már talpon is volt. Egyél csak, aranyom, ez mind a tiéd. És már el is tűnt a falat. Az eladótér felé indult, az ugyancsak éberré vált kutyuli pedig majd letaposta a sarkát. Már itt is vagyunk, adta hírül, és újabb szeletet nyújtott át a szerzeményének, aki példamutató eleganciával nyelte azt le. Amint a csemege elfogyott, az öregasszony kézbe kapta a két szatyot, és már indult is. Gyere, tökmag! És a kutya vidáman követte. A macskák nem akartak hinni a szemüknek, amikor déltájban szokás szerint feltárult az ajtó, és a nyíló résen ősellenségük nézett rájuk szúros szemmel. Fújtak rá, és persze Teri nénire is. Főben járó bűncselekménynek árulásnak vették a kutya beköltöztetését. De a néne csak nevetett rajtuk, ahogy hátuk görbülete szinte már az eget verdeste. Na, jól van, letudtátok már a harc jelenetet, gyertek enni. Tette ki tálkájukat a gangra. Öten igyekeztek az osztályból egy másik gimnázium bulijára. Leszurkolták a belépő árát, és rontottak a sok fiatal közé. Milyen a lány felhozattal? Néztek szét a piacon. Körbe mustrálták a termet, értékelték a kínálatot, majd szétrajzottak. A nagy kamasz addig-addig kószált, míg nem talált egy lányt, aki feltehetően a kedves anyucia mellett ücsörgött. Az ifjú hölgy pólója szembetűnően domborodott. Megakadt rajta a tekintet. Habozás nélkül odalépett a mamához, és érdeklődött, hogy csak virágot árulnak, vagy netán táncol is lehet szó. Megvidámodott a lány arca a szokatlan vagányságtól, és örömmel perdült a táncolók közé. Lötyögtek valamit, míg nem váratlanul twist üvöltött fel a recsegő hangszórókból. Szorult helyzetében a fiú csak vakargatta a feje búbját, mert bár némi fogalma volt a követendő mozgásról, de sohasem csörgött még ilyesmire. Dübörgött a ritmus, de ő továbbra is kétségbe esetten áldogált. Partnere teljes szívből biztatta, hogy próbálkozzon, valami majd csak kijön belőle. Nem éghet le egy ilyen cicis lány előtt, vett erőt magán végre valahára, és megpróbálkozott a lehetetlennel. Annyira meg akart felelni, hogy bámulatosan belejött. Amikor tudatáig újra eljutott a külvilág, arra eszmélt, hogy körbeállják őket a haverok, és ütemes tapssal biztatják. Ekkora már a lány is szélesen mosolygott. Meleg pillantása szinte simogatta felhevült arcát, de ő észre sem vette. Nem hagyta elkalandozni gondolatait, nem akart kiesni a ritmusból. Fantasztikusat produkált, csak azt nem értette, hogyan. Rámosolygott a kerőnap a még mindig csodaszép világra. Mint vérszomjas fenevad, úgy zúdult lánctalpán az eszkavátor a klub elé. Sötét lámpái farka szemet néztek az áldozattal, és megújult erővel nekiesett. Oda jött távolról a kegyetlen átok egy közeli rokona, és élvezettel nézte pusztítását. Tán rövidlátó lehetett, mert egészen közel ment hozzá. Összefonódott a két holt lélek, és hamarosan egyszerre üvöltött fel két, mindenre elszánt vasakarat. Végül is beleverték kőfejébe a sorsát. Amint apadt masszív teste, úgy fogyott a kitartása is, amint hanyatlott a nap, úgy szivárgott el belőle az éltető erő. Ne, ne, ne! Nyöszörögte alig hallhatóan Géza. Kába fejjel tért magához az álomból, alig ért el tudatáig a telefoncsörgés. Időbe telt, mire rátalált a készülékre. Tessék! Póker arcú barátja üdvözi az általa nagyra becsült Gézát. Szevasz. Tudod, hogy miért hívtalak? Nem. Akkor már mondom is, bár jobb lenne, ha személyesen beszélnénk meg. Mi a véleményed? Hallgatlak. Legyen, ahogy akarod. Nem is gondolod még, milyen élvezetes bulit eszeltem ki magunknak. Tán egy hónapja fordultam meg először egy közeli szalomban. Tip-top hely, minden a vendégek kényelmét szolgálja. Hangulatos és nem túl drága a bár, ahol meseszép lányok lengtek körül. Nehogy azt hitt, hogy amolyan útszéli ócskaribancok voltak, gyönyörű hajasbabák. Nem tolakodtak, nem akarták kitatni magukat, mintha csak három szerelmes barátnőm között lennék. Bétang jó csajok voltak mind, de mivel sajnos már nem vagyok 20 éves, ki kellett választanom közülük egyet. Tudhatod, akadnak kalandjaim bőven, de kismiskák voltak ehhez képest. Még most is elkap a bősz ingerencia, ha rájuk gondolok. Honnan a fenéből értenek ilyen mesterén a férfi vágyának diszkrét és önfelett fokozásához, a franc se tudja, de hogy a szex nagymesterei, arra leteszem a nagy esküt. Itt vagy még, Géza? Igen. Sokat rágottam a helyzeteden, és némileg meg is tudlak érteni. Baromi nehéz lehet neked. Többször is megpróbáltam beleélni magam, mi is lehetne neked a kivezető csapás. Nem kertelek tovább. Mind a három lánya jóba vagyok, és beszéltem rólad nekik. Látnod kellett volna megdöbbent arcukat, hallanod kellett volna, milyen együttérzően reagáltak. Szóval minden el van rendezve, és szeretettel várnak. A részletekre ne legyen gondod, az én kontomra megy. Itt vagy még, Géza? Igen. Hidd el nekem, ha mások nem, de ezek az odaadó tündérek biztosan visszavarázsolják az életkedvedet. Kiszabadulsz az önként vállalt zárkából, újra belekerülsz a világ forgatagába, ismét pezsegni fog a véred, és előbb-utóbb rátalálsz az igazira. Ugye megyünk? Nem is gondolta volna Teri néni, hogy hirtelen felbuzdulásával milyen nagy gondot vesz a nyakába. Szabad idejének jelentős részében fel- és alájárkált a házban, és emésztette az ötlettelenség. Hogy a macska vigye el, fakadt ki egy-egy újabb ötletet elvetve, majd lángatatlan hévvel rótta tovább a köröket. Egyik reggel nem csak az ég világosodott meg, hanem az elméje is. Miért nem jutott előbb az eszedbe, Teri? Korholta magát. Végre valahára rátalált a cérnaszál elbújt végére, már csak fel kéne gombolítani. De hogyan is kezdjek hozzá? Tépelődött, mert azért nem akarta, hogy kinevessék az utcában. 5 percenként lesett a vekkerre. Este 9-kor lelkesen felpattant a cserépkája elé húzott székről. A szorgosan gyarapodó, de a súlyfelesleget hírből sem ismerő kutya követte őt a konyhába. Csak a szemes sarkából lesett rá, nem is szólt hozzá, máskor sem nagyon szokott. Nem, mintha nem kedvelte, nem szerette volna az értelmes tekintetű jószágot, de nem akarta magához édesgetni. A konyha szekrényből előkerült az etetőtál. Kimért bele 2 pohár száraz kutyatápot, majd minden mást visszatett a helyére. A tökmag nyelve nagyot csattant, a farka úgy járt, mint a motolla. Ködös, nyálkás idő fogadta őket odakint. A környék csendes volt, mint az éji puszta. A kapun csak ő ment ki, a kutyának az udvarban kellett maradnia. Végignézett az utcán, de a város szinte kihaltnak tűnt. A családok esti életét redőnyök óvták a kíváncsi tekintetektől. A felkiáltó jelként ákaskodó, csupaszfák is élettelennek tűntek. Észbe kapott és visszatért az álmodozásból a valóságba. A háza előtt tiszta volt a járda egészen a szomszéd porta túlsó végéig. Elindult rajta. No, már meg is tetted az első lépéseket, Teri, biztatta magát. Odaérve jó erősen megrázta a tálkát, hogy zörögjenek benne a kemény szemek, és letette a kapu tövébe. Visszaérkezve biztatni kezdte a kutyát. Most légy ügyes, mondta neki, és kiengedte az utcára. Az előbb szétnézett, majd az orrát a földnek szegezve követte az ismerős szagot. Farkát csóválva állt meg az edény előtt, beleszippantott mélyen, és már darálta is be a tartalmát. Ettől fogva hajnalban és esténként is ilyen formán tömhette meg a bendőjét. Eleinte gyomorkorgást űző játéknak vette, aztán megszokás lett belőle. Teltek múltak a napok. Fiatal nő parkolt a járda széléhez. Kézbe kapta az újságot az anyós ülésről, és felcsapta a hirdetéseknél, ahol több eladó ingatlant is vastagon bekeretezett filccel. Rátalált a soron következőre, majd átfutotta a térképet is. Úgy határozott, gyalog indult tovább, mégpedig kerülővel. A száraz hideg arcon csípte, és ettől egy csapásra elillant belőle a cégvezetés ezernyi nyűge. A közvilágítás nem vakította el, de azért meresztenie sem kellett a szemét. Érdeklődve figyelte az épületeket, az udvarokat. Ilyen nyugodt, csendes környéken szeretett volna lakni. Nem voltak égbeszökő igényei. Pontosan tudta, mit akar. Az egyik ház különösen megtetszett neki. Formái, arányai, színei harmonizáltak, kiérzett mögülük a tulajdonos embersége. Kilépett a vastag törzsűfa takarásából, és gondolataiba feledkezve tovább indult. Tán 4-et léphetett, és a meglepetéstől szinte földbe gyökerezett a lába. Egy idős asszony neki háttal valami fura dolgot művelt. Nem tudta, mire vélni, mit is. Jó estét kívánok! Köszönt rá. Az öreg asszony olyan fürgén fordult meg, mintha a mennykő csapott volna belé. Látszott rajta, rettenetesen zavarba van. Beletelt néhány másodpercbe, amíg úgy, ahogy összekapta magát. A frászt hozod rám, édes lányom. Öreg vagyok én már az ilyesfajta horrorhoz. Ne haragudjon rám, nénike, tényleg nem akartam megijeszteni. Csak köszöntem. Jól van, no, látom rajtad, a rendesebb fajtából való vagy. Miből tetszik gondolni? Látom a szemed állásán, és a hangod is árulkodó. Nem szólt rá semmit a nő, csak szemérmesen mosolygott. Vajon te mit gondolsz felőlem? Biztos hóbortos vénasszonynak tartasz. Miért vélekednék úgy magáról? Egy seppet sem találod furcsának, amit láttál? Biztosan megvan az oka. Ráadásul még okos is vagy. Ezt minden másnál többre becsülöm egy nőben. Nem is gondolod, hogy mennyire ráhibáztál. Ugyanis valóban van rá alapom, hogy utcaszerte titokban tartsam, mit teszek. Nagyon rejtélyesnek hangzik. Kíváncsivá tetszett tenni? No fene, még érdeklődő is vagy. Hamiskás mosoly futott át az arcán. Mit srabancolsz ilyen késői órában az utcán? Tán rosszban sántikálsz? Elnevette magát a nő. Ingatlant nézek errefelé. Pontosabban kiskerülővel az egyik közeli utcába igyekszem. A környékre is kíváncsi vagyok, így körbe szimatolok, mielőtt bekopogtatnék a kinézett házba. Egyre jobban tetszel nekem, mérte végig feltűnően tetőtől talpig. Belé karolt. A következő házban lakom. Gyere, sétáljunk el odáig. De aranyos kutyája van, lesett be a kerítés mögé Edith. No, várjál csak, lányom, ennél sokkal komplikáltabb a helyzet. Mielőtt beavatnálak a nagy titokba, figyelj csak. Nyílt a kapu, de nem az történt, amire Teri néni számított. A kutya gondolkodás nélkül körbeszaglázta a fiatal nőt, a csizmáját és a kezét is. De cuki kutyus vagy, lelkesedett Edith. Leguggolt, megsimogatta a Blöki buksiját, az meg hálából képen nyalta, hogy Teri néni szeme tágra nyílt a csodálkozástól. A szeretett idilliének a kutya gyomor korgása vetett véget. Elvitathatatlan tehetsége volt a faláshoz, az adag viszont szigorúan csak a szükséges gyarapodást kívánta szolgálni, így már spurizott is vissza az udvarba. Na, mit értettél meg ebből? Nem könnyű feladvány, de megpróbálkozom vele. Ha nem a magáé a kutya, sőt, egyáltalán nincs gazdája, akkor valószínűleg keres neki valakit. Úgy tűnik, a szomszédját szemelte ki erre. Ej, az anyád mindenét! Hogyan szorulhat ennyi gógyi egy ilyen kis csinoska fejbe? Köszönöm a bókot. Ha már van, miért kongjon üresen? Én nem dicsértelek. Olyat nem szoktam tenni, csak az igazat beszéltem. De valamit továbbra sem értek. Ha a szomszédnak szánja a kölyköt, miért nem csönget be hozzá vele? Na látod? Itt van a kutya elásva, eltemetve. És töviről hegyre elmesélt mindent. Fél órába is beletelt, mire elapadt a szóhőzön. Nem is tartalak fel tovább, Edithkém, intézd csak az ügyedet. Nagyon örülök, kedves Teri néni, hogy találkoztunk, és minden tiszteletem az öné. Őszinte szívből kívánom, hogy siker koronázza a tervét. Ha valamiben segítségére lehetek, itt a névjegykártyám. Minden elérhetőségem rajta van. Búcsúzóul kezet szorítottak, és a nő visszaindult a kocsihoz. Teri néni úgy megijedt az éles csengetéstől és a ráválaszoló ugatástól, hogy majd kiesett a kezéből a dolgos felmosófa. A postásnak csak holnap kéne jönni a nyugdíjjal, tehát elszámoltam a napot? De ha pénz vár bebocsátásra, már szaladok is. Nehogy elunja magát odakin, és tovább álljon egy házzal. Már jövök is, Zolikám! Kiáltotta az ajtón kifordulva. A postás helyett azonban nagy meglepetésére Feri bácsi köszönt vissza. Hát te vagy az. Én bolond meg azt hittem, a havi apanást hozzák váltópénznek. Gyere csak be, mi hamarabb, jó meleg van. És kedvesen betuszkolta a férfit, hiába is szabódott. Ej, de nehezen mozdul a lábad. Tán görcs húzza. No de hagyjuk, ülj le ide a fotelbe, ez a legkényelmesebb. Én addig hozok két forró teát citrommal. Jó lesz? Feri bácsi már csak bolintani mert, és mire elrendezte magát, már érkezett is a háziasszony. Itt is vagyok. Tessék, cukrot is tettem bele. Ha valami mégis hiányozna, csak szólj nyugodtan, és már fordulok is. Köszönöm, éppen jó, szürcsölt bele. Remélem nem asszony nézőben jársz nálam, nevette el magát. Nagy a baj, vágott bele minden átmenet nélkül a férfi. Egyre lejjebb csúszik Géza. Teljesen elhanyagolja magát. Egy ideje már most is sem enged magára, és a takarításnak is befejlegzett. Hiába győzködjük, babatkát sem ér. Kontroll nélkül maradt. Már arra is gondoltuk, hogy segítséget kérünk az önkormányzattól, de nem tetszenek a lehetőségek. Tegnap óta már a házba se enged be, azt kérte, tegyük le az ételhordót a kapu elé, ő majd elrendezi. Az öregasszony idegességében egyre jobban reszketett, ahogy Feri bácsi a rossz híreket sorolta. Ahogy ezt a férfi észrevette, visszavett a tempóból. Kérni jöttem, kezdett a lényegbe. És ahogy érezte a házigazdája figyelmét, folytatta is. Az ebédet minden délelőtt beadnánk magának. Gézának azt mondanánk, hogy nem tudjuk pontosan időre kiszállítani, és így könnyen kihűlhet. Ha maga adná át neki, beszélhetne vele, és talán sikerülne őt valamiképpen megpuhítania. Hadd gondolkozzam egy kicsit, dünnyögte a matróna, és felnézett a plafonra. A kutyát csak most vette észre a vendég. Hason feküdt az előszobában, a nagyszoba ajtaja előtt. Fejét békésen nyugtatta melső mancsán. Mire újra Teri néni felé fordult, ő már a legnyugodtabb tekintetével nézett rá vissza. Hogyan gondolsz felőle? Kedves kis jószág! Feri bácsi elment, a néne gondolatai apránként letisztultak. Kiment az előszobába, és újra kezdte a felmosást. A rádióban elhangzott az ötödik pittyegés is. Azt üzente Gézának, hogy a kapu előtt várja az ebéd, amint erről a szomszédasszonnyal pár napja megegyeztek. Készülődni kezdett, azaz lassan, komótosan felöltötte a nagy kabátot. Az ajtót most sem húzta be maga után. A teraszon a fal mellett végig azt érintve haladt, és lábával óvatosan tapogatta ki a járdára vezető lépcsőfokot. Az éjjel vadvihar söpört végig a városon. A tetőkről csak úgy repítette le a cserepeket, és alaposan megritkította a fák ágait is. Amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan távozott is. Mindezt egy az útját elzáró fág adta hírül neki. Hogy a fenébe került ez ide? Bosszankodott. Majdnem hasra vágottam benne. Ahelyett, hogy lábával reflexzerűen félrerúgta volna, lehajolt érte. Mivel egyenes szárú, a végén kissé kampus fütykösnek bizonyult, azzal tapogatta tovább az utat. Az utcáról nem hallotta az öreg asszony szavát, biztosan sürgős dolga akadt és hazaszaladt. Csak hosszú matatás után talált a zárba. Lenyúlt az ilyen kivételes esetekre megbeszélt helyre, de nem talált ott semmit. Kaszáló mozdulatot tett a kezével, mire azt megnyalta valami. A váratlan érintéstől megrettent, hirtelen felegyenesedett, ám mielőtt még bármit is tehetett volna, a kutya beszaladt az udvarba, onnan meg egyenesen a házba. Ó, hogy a franc essen ebbe a kóbor kutyába, mérgelődött Géza. Épp ide kellett bekvártéjoznia magát. Most mehetek és kereshetem. Tappogott vissza lassacskán a bottal. Teri néni egy órát késett az étellel. Vagy negyed óráig kellett zörgetni a kaput. Ne haragudjál, Gézuka, de közbe jött valami fontos, ezért nem jöhettem időben, mentegetőzött, miközben egyre csak az udvart leste. A férfi háta mögött észre is vette azt, akit annyira keresett. Békésen üldögélt, farkát maga köré csavarta. Ej, fiam, miért nem újságoltad el nekem, hogy van egy aranyos kutyusod? Az nem az enyém. Délben beszökött az udvarba, hogy a rosszabb egye meg a fajtáját, ahol van. Jaj nekem, hogyan beszélsz arról az ártatlan lényről? Szeretetre, törődésre, társra vágyik. Olyan bájos pofikája van, csak úgy sugárzik róla az értelem. Éppen neked való. Nekem nem kell. Vigye csak haza, majd el lesz magánál. Hogyan is gondolod, hiszen nekem két macskám van odahaza, nem akarok én világra szóló perpatvart. Tám még meg is ennének dühükbe. Ugye ezt mégsem akarod? Maradjon csak itt nálad. Géza csak legyintett tehetetlenségében. No, fogd az ételhordót és vidd, de adjál ám belőle a kutyának is, és ahogy átnyújtotta neki, a kezére lötyintett egy kevés levest. De türelmetlen vénasszony vagyok, csupa maszat lettem. Ugye megmoshatom nálad a kezemet? Kutyaszorítóba került Géza, mivel megfogadta, hogy senkit sem enged be. Ezúttal mégis kivételt tett. Nem bánom. Ahogy indultak befelé, a kutya már húzott is be a házba, amit a matróna nagy megnyugvással fogadott. Attól viszont, amit odabent kellett látnia, kis híján hanyat vágódott. Rendetlenség felső fokon, piszok imit és amott is, és szellőztetni sem ártott volna naphosszat, de egyiket sem tette szóvá. Hol találok műanyag tálakat? Minek az? Bármennyire is rajongsz ezért a csodálatos kutyáért, nem kell porcelán tányérból etetni, üvegpohárból itatni. Védje csak magával, nekem nem kell. Az élelmezésen ne legyen gondod, hozok neki fincsi kutyatápot. Fal mellékit viszont naponta legalább kétszer adj neki. Mondom, hogy nem kell. A vizes tálkát ide a sarokba teszem, és odahívta a kutyát, az meg hangosan lefetyelve oltotta a szomját. Jól van, kis okosom, ugye jó barátja leszel Gézukának. Az ételhordót a konyha asztalra tettem. Csordultik van, úgyhogy egyik őtök sem fog éhen halni. Nem akarta a szót rétes tiszta hosszúságúra nyújtani, nehogy túlfeszítse a húrt. Begombolta a kabátját és elköszönt. Hát, ha éhen halni nem is, motyogta Géza és kiengedte a kapun. Estére járt az idő. Géza érezte, hogy ez az éjszaka adja meg neki a végső választ, ami felől nem volt sok kétsége. Régóta foglalkoztattam már ez a nap, készen állt a terv. Akkor kezdjük el az előkészületeket. Dünnyögte, és szép sorjában nekilátott a teendőknek. A kutya mindvégig a lába körül sonfordált, és érdeklődve figyelte új gazdáját. Szemét egy másodpercesen vett el a tevékeny kézről. Immár a mellékhelyiségbe tartott a házigazda, és ott matatott valamit. A négylábú hasra vágta magát a nyitott ajtó előtt, és úgy leste hosszú pillái alól. Meg is lennénk. Lépett ki az előszobába elégedetten Géza, és gondolkodás nélkül a háló felé vette az irányt. Földig lógó orral kullogott utána a kutya. Szőrt fényben mutatkozott meg a négy évszakon át mindig lebilincselően szép, romantikus erdő. Szálfaderékkal álltak a délcek őrök, úgy vigyázták a természet rendjét. A puttonyos gőzös hosszú füttyöt eresztve közeledett a gyalogos átjáróhoz, a zsúfolt nyitott vagonokban a gyerekek szorgosan utánozták fülsiketítő hangját. A hézakosan illeszkedő sineken nagyot döccent a kisvasút. A bokrok alján egyszer csak patakocska bukkant elő, hogy a kavicssal ágyazott töltés mellé szegődjön. A lassan csordogáló víz nagyköveket kerülgetett a mederben, mögötte hirtelen merett az égnek a rengeteggel benőtt hegyoldal. A lófarkos kamaszlány ezúttal is felfigyelt minden érdekesre. Nézzetek csak oda! Mutatott lelkesen a távolba. Egy tucatnyi muflon állt a szirt közelében. Szülei kíváncsian kapták oda fejüket, de már csak a menekülő csapat utolját pillanthatták meg. Összekacsintottak és elnevették magukat. Enikő értetlenül nézett rájuk. Azon nevetünk apáddal, magyarázta édesanyja, hogyha ez így megy tovább, a végén mi kificamítjuk a nyakunkat. Büszkén húzta ki magát a gyermek, de már fordult is vissza, hogy tovább bújja a tájat. Ritkult a vadon, és a patak is elkanyarodott valamerre, mert végleg nyoma veszett. Bagányosan álló erdészház tűnt elő, nyitott kapujából egy komondor rugatta meg a vasparipát. A kislány szíve elfacsarodott a kutyus láttán, de gyorsan felvidult, amikor eszébe jutott, hogy nem sokára neki is lesz egy, mert nemrégiben kertesházba költöztek. A falu szélén a masinista ismét meghúzta a kallantyút, és már sivított is kifelé a túlnyomásból szabaduló gőz. Egyre lassabban kattogtak a kerekek, amíg halk döccenéssel be nem görültek a végállomásra. A nap lemenőben volt, egyre hosszabbra nyúltak az árnyékok. Szerintem menjünk haza, jegyezte meg az utolsó falat után a kislány. De mielőtt útra kelnénk, veszek egy kis süteményt Gézának, és már el is tűnt a cukrászdába. Milyen jó, hogy hogy ennyire szeretik egymást a gyerekeink, pedig elég nagy közöttük a korkülönbség, jegyezte meg kissé elérzékenyülve a feleség. Jól lelkű anyától csak jól lelkű utódok jöhettek a világra. Ne bolondozz velem, István, nagyon jól tudod, hogy komolyan beszélek. Miért? Én talán nem, Magdikám. A megszokott szívódás végére ezúttal is forró csók tett pontot. Érkezett egy tálcányi sütemény jelenikő. Nem is tudtam, hogy ide csak 18 éven felülieknek szabad bejönni. Mi történik itt? Rossz példát mutattok a gyereknek? Tudod, kislányom, mosolygott az apa, mindig a legutolsó a legédesebb. Ezek szerint én vagyok nektek a legédesebb. A két legédesebb egyike, javította őt ki a mamája. A falu főutcáján igyekeztek a kisvasút végállomásához, ahol az autót hagyták. Enikő ment elől, és minden port a kerítése mögé beresett. Vajon milyen házőrző szolgál oda bent? Tetszett neki mindegyik, no de olyan szép és okos kutyája úgyse lesz senki másnak, mint ő neki. Beíratja a kutyaiskolába, és mindent megtanulnak kettesben. Ha lábához hívja, tüstént ott terem, és még a fa tetejéről is behozza kedvéért a labdát. A vége hosszan is tervezgetésből apjának szava penderítette vissza a jelenbe. Beszállás, lányok! Enikő anyja mögé ült, szó nélkül bekötötte magát, és tovább tervezgette mind rózsásabbnak tűnő jövőjét. A főútvonalon gyér volt a forgalom. Halkan duruzsolt a rádió, Orff muzsikája szólt belőle. Igazi mestermű, jegyezte meg az apa. Csend volt rá a felelet, ami egyértelmű helyeslésnek számított a családban. Az a baj, váltott másik gondolatra leányzó, hogy a bátyja az utóbbi időben nem töri magát a kutyákért. Nem baj, majd csak megbarátkozik vele, ha másért nem, hát az ő kedvéért. Valósággal rajongott pincérként dolgozó testvéréért, úgyhogy maga mellé képzelt az ülésre, és gondolatban immár négyesben robogtak hazafelé, csak nehogy idő előtt megérezze a csomagtartóban lapuló sütemények illatát. Nyílegyenesen haladtak a főváros felé, szembe alig jött forgalom. Albinoni zenéje csendült fel, és mindhárman mély átéléssel hallgatták. Az út enyhe ívben balra kanyarodott, és hirtelen, mintha a föld alól bukkant volna elő, két exkavátor tűnt fel a sávjukban, közvetlenül előttük. Még sigítani sem maradt idejük. Ne, ne, ne! Nyöszörögte alig hallhatóan Géza. Szóval így történt. Ébredt föl. Legalább megtudtam az igazat. Elismerem, ti győztetek. Sorjában sikerült kiölnötök belőlem minden kedveset és szépet. Legyen meg a ti akaratotok, emberfia ellentek úgysem tud mit kezdeni. Belebújt a papucsba, és úgy, ahogy volt, elindult a mellékhelyiségbe. Mégiscsak jól gondoltam tegnap erről az éjszakáról. Legalább ennyivel is előrébb tartok. Enyhén belerugott a csész előtt hagyott cégbe. Jobbról az előkészített kötél, balról a fal a bevert kampószeggel, ezt a sorrendet kell követnie. Nem lesz nehéz dolga. Lehajolt. Megfogta a kötélnek azt a végét, amit a kampóra kellett akasztania. Felállt a bárszékre, és úgy kötötte fel. Egy másodpercet sem tétovázott, bedugta a fejét a hurokba, kissé meghúzta a bogot, és már rúgta is ki az ülőkét. A kötél nagyot rántott a nyakán. Még egy recsenést hallott, és a zuhanás után eszméletlenül terült el a földön. Arra tért magához, hogy egy fáradhatatlan nyelvecske igyekszik mielőtt életre nyalogatni. Bősz méltatlankodásba kezdett. Annyira szerencsétlen vagyok, hogy még ez se sikerül nekem. Kiszabadította nyakát a hurokból, és végighúzta kezét a zsinóron. Könnyen kitapinthatta rajta a kutyafogak nyomát. Gyere csak ide, te gazember, kiáltotta, és nyomorultul érezte magát. Farkcsolválva termett mellette a kölyök, és szinte bocsánat kérően szemlesítve nyalta meg a férfi kezét. Te voltál az? Te átok. Nyomta dühösen az óra alá a kötelet. Egész éjjel kellett neked dolgoznod ahhoz, hogy ennyire átrágt. Nem volt jobb dolgod?
Wow, wow.
Mi mást felelhetett volna? Géza dühében elhajította a kötelet, és neki készülődött, hogy talpra álljon.